Tehát folytassuk tovább akkor a Galata levelet, és egy nagyon fontos ige szakasz következik, ahogy itt András is felolvasta azt az igét, hogy egyedül Krisztus a szikla, meg János is kérdezte, hogy illetve hát az imádságában ott szerepelt az a kifejezés, hogy ki az, hogy igaz. Hát erről szól ez az ige rész. Szeretném felolvasni a Galácia beliekhez írt levél második fejezetének a végét, tehát a 15. verstől így hangzik az ige. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet, pedig amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Nagyon szép és nem feltétlenül nagyon egyszerű része ez az igének, és emlékeznek rá a testvérek, hogy a múltkor a képmutatásról volt szó, pontosabban ahogyan Zoli beszélt erről a megfelelési kényszereinkről, hogy Péter eléggé képmutató módon viselkedett akkor, amikor végül is a körülmetélkedés miatt elárulta az Úr Jézus Krisztust. És hát ez talán így nagyon élesnek hangzik, de erről volt szó a múlt alkalommal, hogy Péter nem tudott megállni az evangéliumnak az igazsága mellett, és ezért Pál szeretettel arról beszélt neki, hogy ezt így nem lehet. Nem lehet így élni. Tehát nem lehet úgy élni, hogy nem az evangélium vezeti a hívő embert, hanem visszatérünk a törvényhez. Ehhez kapcsolódik a mostani szakaszunk is, csak még egy gondolat, hogy hiába hiszi el az ember az evangéliumot, mert van, aki elhiszi az evangéliumot, sokan, Péter is elhitte. Még azt is lehetne mondani, hogy hiába őrizzük meg az evangéliumot. Tehát őrizzük a szívünkben. De hogyha az ember a megfelelési kényszereknek akar eleget tenni, ez vezeti a mindennapokban az embereknek való megfelelési kényszer, akkor rosszul fogja alkalmazni. És az evangélium az mindig megélt hitet jelent. Addig még nem élem meg Krisztusnak az igéjét, nem mondom azt, hogy hiába való, mert jó az, hogyha valakinek ott van igéje, Istennek az igéje a szívében, de ebben vallott kudarcot Péter. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember ebbe kudarcot vall a mai napig is, a mai világban is. Ezért vannak olyan hívő emberek, akik befogadták az igét, csak a mindennapi életgyakorlatokban semmiféle gyümölcsöt nem terem. Befogadták. Tényleg beszélnek, Jézusról beszélnek, bizonyságot tesznek, őrzik az igét a szívükben. De ha arról van szó, hogy 10 forintot adni kell valamilyen nemes célra, hát azért nem lehetne egyet, a tizedét. Tehát nyilvánvalóan, ahol van a kincsetek, ott van a ti szívetek is, azt mondja az ige. És azért volt fontos ez az előző alkalom, hogy mindig Istennek az igazsága vezesse a lépteinket a mindennapokba. Ne a mi emberi gondolkodásunk, mert az mindig félrevezet bennünket. Az nem oda visz, ahová Isten szeretné, hogy kerüljünk. Ez a kifejezés, hogy megigazítás, ez a justification, igaz, ezt mondják az angolok, ez a justícia, az igazság szóból ered, és tudjuk azt, hogy eredetileg ez egy bírósági fogalom volt. Tehát a bíróságnál használták először, és akit ártatlannak mondott a bíróság, nem ítélték el, hanem tulajdonképpen az ítélet alól felmentették. Ezt jelentette ilyen értelemben az, hogy ő neki nem kell szenvednie azért a bűnért. Ismerik a testvérek azt a történetet, hogy annak idején szerintem már erről beszéltünk, hogy talán Angliában történt meg a börtönökben, mert hát a börtönökben mindig igaz emberek vannak, ezt nagyon jól tudjuk. És hát ott is nagyon sok ilyen ember volt, aki arra hivatkozott, hogy ők semmiféle bűn nem követtek el. És egy valaki volt, aki ezt többfajta variációban hallottam már, aki azt mondta, hogy igen, én bűnös vagyok. És akkor most teljesen mindegy, hogy kinek mondjuk börtönbarosnok, bíróság, vagy bármi más, akkor azt mondta, hogy akkor téged innen ki kell venni, hogy nehogy megrontsd azt a sok igazat, aki itt van a börtönben. És szabadon engedték. Tehát erről van itt szó. Erről van itt szó ebben az ige részben. Hogy aki, ha valaki nem vallja magát bűnösnek, addig Isten nem tud semmit kezdeni velünk. Tehát ezt el kell ismerni. És a mai világ nagyon távol van ettől. Az ember úgy gondolja, a mai világ embere úgy gondolja, hogy ő aztán nem vétkes, nem követett el semmi bűnt. Azt is szeretném így előjáróban mondani, hogy maga a megigazítás az egy pozitív fogalom, nagyon jól tudjuk. Tehát többet jelent, mint a megbocsátás. Valami plusz van benne, mert Isten igazítja meg a hívőt a kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus keresztje által, hogyha én ezt hittel elfogadom. Bocsánatot kérek, de fogok mondani ilyen mondatokat, amelyek nem annyira könnyűek. De azért időnként mondok olyan példákat is, hogy a testvérek lássák azt, hogy tulajdonképpen, ha az embernek a szívét és az értelmét, a gondolkodását nem járják át ezek a fogalmak, és nem gondolkodunk rajta, róla, akkor nagyon-nagyon nehéz olyan értelemben ezt megérteni, hogy Isten azt szeretné, hogy minden ember megtérjen. Minden embert szeretne megigazítani. Csak mi ennek sokszor ellenállunk. Úgy, mint a börtönbeli példa, amit mondtam. Azért pozitív fogalom, mert Isten egy új státuszt ad az embernek. Tulajdonképpen az embernek egy új helyzete lesz, mégpedig az a fajta helyzet, hogy megkegyelmezett bűnös vagyok. Ezt tudom jól magamról, tudjuk jól magunkról. És hát erre jó példa igaz a tékozló fiú, igaz, és a tékozló fiúnál tudjuk azt, hogy az édesapa, az atya teljes egészében visszahelyezte a jogaiba. Tehát nem csak megtérésről szól ez az igerész, ott a Lukács evangéliumában, hanem arról, hogy adjátok rá a sarut, húzzátok az ujjára a gyűrűt. Tehát tulajdonképpen egy visszahelyezés történt. Visszaállította, ezért is haragudott az idősebb fiú. Nem csak a megbocsátásért, hanem elmentek volna egy étterembe valahová enni, és akkor utána útjára bocsátotta volna a fiút. Nem erről volt szó. Hanem Isten, ha megbocsát, akkor mindig teljes szívből bocsát meg. Nem olyan, mint mi emberek vagyunk. Mint ahogy szokta mondani a magyar, igaz, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hát milyen megbocsátás az? Semmilyen. Tehát a megigazítás az többről szól. És azok a júdaisták, akik Galáciában éltek, ők hittek Krisztusban. De engedelmeskedni akartak a törvénynek is. És mivel a törvénynek akartak engedelmeskedni, úgy gondolták, és a mai világban is így van ez sokszor, hogy valami nagyon-nagyon kemény munka árán el lehet jutni a megigazuláshoz. Csak be kell tartani a törvényt, főként a 10 parancsolatot. Igaz, ha egyetlen egy parancsolatot emelünk ki a 10 parancsolatból, hogy ne paráználkodj, ne paráználkodj. A mai világ rettenetesen parázna. Borzalmasan. borzalmasan parázna világ. Arról már ne is beszéljünk, hogy Isten nevét a szádra neved, mert a mai világ ezt már nem mondja. Igaz? Tehát erről már szó sincs. De a mai világ egy parázna világ. És amikor itt azt gondolták a judaisták, hogy hát be kell tartani a törvényeket, el kell járni templomba, el kell járni istentiszteletre, imádkozni kell, adakozni kell, és egy csomó ilyen dolgot. Ha ezt megtesszük, akkor a törvény előírásainak megfeleltünk, és akkor eljutunk az igazságra. A mai vallásos ember pontosan így gondolkodik. És rettenetesen sok vallásos ember van. Mert azt gondolja az ilyen ember, hogy tulajdonképpen az érdemeiért, a jó cselekedeteiért az ember elnyerheti az üdvösséget. Jót kell tennem, és akkor elnyerem az üdvösséget. Így lesz az ember egyébként farizeus. A farizeus az egy illúzióban él, egy olyan képzeletvilágban él, hogy azt hiszi, hogy saját erőből eljuthat a megigazulásra. És akkor van tragédia, hogyha az egyházak vezetésében farizeusok ülnek. Mert azok elő fogják írni, hogy neked ezt és ezt és ezt és ezt kell tenned. Akkor majd rendes református, evangélikus, metodista, stb. Leszel. Lehetne sorolni. Keresztjéntes, védgyülekezetes. Tehát lehetne sorolni, hogyha ezeket a dolgokat megteszed. És nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon veszélyes út, minden egyes előírás veszélyes, ha az nem Isten szelleme által vezéreltetett. Minden egyes előírás. Mert a világban nyilvánvalóan előírások vannak, amiket teljesíteni kell. Az ige meg mindig azt mondja, hogy te a saját erődből nem vagy képes cselekedni. Csak Isten kegyelme által. És ha az ember ezt áthágja, félresöpri, akkor abban a pillanatban ott van a törvénynél. És akkor eljutunk odáig, amit itt az ige szakasznak a végén mond Pál apostol, ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Ha valaki így gondolkodik. Ha a törvény által van, akkor Jézus hiába való. Jézusnak a halála hiába való volt. És nagyon jól tudjuk, hogy ha az Úr Jézus így gondolkodott volna, akkor tulajdonképpen a törvény kellett volna tanítania csak. Ugye? Mert akkor teljes mértékben ő a törvény tanította volna. De nagyon jól tudjuk, hogy Jézus betöltötte a törvényt. Betöltötte a törvényt, ő benne egyetlen egy bűn nem volt, és Krisztusra vezérlő mester a törvény. Ez a szerepe. És milyen csodálatos az igében, a Római Levél 4. fejezetében, az 5. versben olvassuk azt, hogy megigazítja az istentelent. Tehát Isten megigazítja az istentelent. Mindannyian istentelennek születtünk. Egyikünk se született hívőnek. De Isten kegyelméből megigazítja az istentelent. És Pál apostol ezt ne tudta volna, hogy ez így van. Hát a törvény szellemében élt. Üldözte a hívőket, Jézus követőit, rabságba ejtette őket. Azért vannak most is Pál apostol ilyen értelemben farizeusok. Hadd mondjak a testvéreknek elnézést, de egy személyes példát azért mondani fogok közben. A múlt héten vagy előző héten volt egy ilyen élményem az iskolában, ahol dolgozik az ember. Hát egy kicsit ismerem a Szentírást, annyira nem, de azért egy-két fogalmam van róla. És a következő volt a kolléganő, aki most került oda, odaadtam neki a dolgozatot, amit a gyermekének kellett megírni, biblia ismeret volt, mert azt vettük valami 30 órán keresztül, nem is lett volna szabad ennyi ideig, de áthágtam a törvényt, és úgy gondoltam, hogy többet beszélek a gyerekeknek erről. Na mindegy, ő egyetlen egy órámon nem volt bent, és akkor elkezdtem mondani, hogy ez se jó, az se jó, amaz se jó, mert az ő lánya az Eltére, vagy Pázmányra, vagy mit tudom én, ilyen sokadrangú egyetemre jár, és hogy ő, bocsánat, és hogy ott nem tanítják ezeket. Mármint amit én tanítottam. Mondom neki, hogy hát ne haragudjál, mondom, hány órámon voltál te bent? Tudod, hogy én mit mondtam el? Megmondom, elég szégyen, hogy ezt az egyetemen nem tanítják. A magyar szakosoknak, mert magyar szakos a lánya. És hát utána nem szólt semmit. És hát nagyon jól tudja az ember, hogy ilyen farizeus mindig is lesz. Aki azt gondolja magáról, hogy ő több. És hát nyilvánvaló, hogy az embernek bölcsnek kell lenni ilyen esetekben is, tehát nem arról van szó, hogy leiskolázni, de azért egy kicsit fölháborított. Ez olyan, mint amikor Áginak azt mondaná egy pályakezdő, a bejönne a gyerekosztályra, vagy a pszichiátriára, vagy most teljesen mindegy, tehát ahol dolgozol, és akkor elkezdeni mondani, hogy ezek a dolgok nem így vannak. Te csak 30-40 évet csinálod ezt. Azért fölháborodik az ember. És ez egyébként az Y generációnak, de erről majd beszélünk egyszer egy közösségi órán, mert szeretnék erről beszélni, ez a jellemzője, hogy önigaz. Hogy azt gondolja, hogy ő mindent jól tud. És az időseket, a felnőtteket kiosztja. Mert hát övé az igazság. Egy szülő, egy tanár, egy öreg, egy idős nem tudhat semmit. Ő bezzeg mindent tud. Tehát jó, ezt lezárom röviden, mert csak hogy értsék a testvérek, hogy miről van szó. Az Úr Jézus engedelmeskedett az atyának. És a mi törvényszegésünkért halt meg. És ha hittel ezt elfogadjuk, és elismerjük azt, hogy képtelenek vagyunk az igazság megélésére, és Jézus Krisztusba vetjük a hitünket, akkor értjük meg a megigazulást, hogy ő megigazít bennünket. És nem véletlenül beszél erről az apostol, hogy azt mondja, hogy mi természet szerint való zsidók vagyunk, tehát ő is, meg Péter is nyilván, és a pogányok is ugyanúgy bűnösök, és tudjuk, hogy nem lehet a törvény cselekedetei alapján megigazulni, mert ő nagyon hűségesen követte a törvényt, és el kellett jutni ahhoz a pontig a damaszkuszi úton, igaz, amikor azt mondja, hogy Uram, ki vagy te? Hát ő ne tudta volna, hogy kit üldözött. És a törvény követő ember a mai napig ezt csinálja. Nem véletlen, hogy egyre több pszichológusra meg pszichiáterra van szükség. A mai világra még többre kell majd, hogy szükség legyen. Miért? Azért, mert az emberek nem veszik észre, nem látják be, hogy az a világ, amelyben élnek, az egy eszeveszett világ. És tönkre teszi az ember. És nincs máshol megoldás, csak az Úr Jézus Krisztus kegyelmébe. Ezért lesz az olyan sok ember, az sok ember ezért lesz lelkisérült, lelkibeteg. Mert nem teszi le az ember a fegyvert, hanem harcol. Ki ellen? Végül is Isten ellen harcol az ember. A saját maga okosságával, mert azt gondolja, hogy mindent tud. És nagyon pontosan mondja itt Pál, hogy ez általában is így van, többes szám első szemét használ itt az igének az elején, utána azt mondja, hogy ez személyesen így van, ő is átélte, mint ahogy akit Isten megigazított, az személyesen is átélte, hogy Isten igazságossá tett bennünket az Úr Jézus keresztje által. És ez egyetemesen is így van, mert nem véletlenül mondja a Zsoltárok, a 143. Zsoltár második verse, ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Egyetlen egy élő ember nincs igaz. Ugyanezt mondja a római levél, tudjuk. Hogy egyetlen egy élő ember nincs igaz. És az Atya tulajdonképpen ajándékképpen igazít meg bennünket. Kapjuk, mint egy ajándékot. És milyen jó dolog. Én legalábbis nagyon szeretem, ha megajándékoznak. Az egy olyan jó dolog. Örömteli dolog. Igaz? Mert nem az ajándék nagysága a fontos, hanem mindig az ajándékozónak a szándéka. Hogy mit akar szerezni? Szívbeli örömet. És nem az a lényeg, hogy milyen ez az ajándék, hanem az, hogy akit megajándékozunk, annak örömet szeretnénk szerezni. És az öröm, az mindig gyógyít. Az öröm gyógyít. Figyeljék meg a testvérek, mennyi savanyú ember van ebben a világban. Hétfő reggel be kellene menni a munkahelyekre. Borzalmas. Az öröm gyógyít. Igaz, hogy nevetés közben is fáj a szív, ezt is tudjuk, de az öröm, a szívbéri öröm gyógyít. Hadd olvassak fel egy rövid részt a római levélből, az ige mindig jobban beszél, mint mi. Azt mondja Pál apostol Róma 3.21, most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben megmutassa az igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. Tulajdonképpen pont erről beszél ez az ige szakasz a római levélben, és három dolgot emelhetünk itt ki többek között, tehát lehetne sokkal többről beszélni. Az egyik a megváltás, hogy a megváltás volt előbb. Tudjuk, hogy a megváltás az kereskedelmi fogalom. A kereskedelembe használták először, az Ószövetség beszél erről, hogy egy rabszolgát megváltottak. Tulajdonképpen kifizették az árát. Anélkül a rabszolga nem lehetett szabad, hogyha ez nem történt meg. És bennünket is az Úr Jézus megváltott a drága vére árán. Mi ezt nem tudtuk volna tenni, semmit nem tettünk ehhez. De ő megvásárolt bennünket, megváltott bennünket, és nyilván ez azt jelenti, hogy én ennek a tudatában lehetek, hogy milyen drága Uram van nekem. És egy másik fontos dolog, amiről itt beszél a római levél, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen kiengesztelte Istent. Miért kellett ez a kiengesztelés? Használjuk ezt a hétköznapi életben is. Igaz, az édesapa meg az édesanyja megbocsát, hogyha rossz vált tett a kisfiú meg a kislány meg a nagyfiú meg a nagylánya tűzre. Illetve rossz, igen, tehát amikor valaki valami rosszat követel, az édesapa meg az édesanyja megbocsát. Igaz, Tomi? Tehát megbocsát az édesapa. Hogyha nem is kérek bocsánatot, valami rosszat tettem, ő megbocsát. Lehet, hogy még anélkül is megbocsát, hogy én bocsánatot kérnék, bár az mindig egy jó dolog. De az más, amikor valaki kiengesztel valakit. Az azt is jelenti, hogy én bánom, hogy elkövettem azt a vétket. És én azt gondolom, hogy nekünk édesapáknak, vagy édesanyáknak, vagy nagymamáknak, nagypapáknak, az sokkal többet jelent. Amikor valaki látja, hogy az a gyermek, vagy most teljesen mindegy, hogy értik a testvérek, miről van szó, az bánja, hogy elkövette azt a dolgot. És ez történt. Ez történt, mégpedig nyilvánvalóan az Úr Jézusnak nem volt mit megbánnia, mert ő nem követett el bűnt. De minden egyes bűnünket, az én bűnömet és a világ összes bűnét magára vette a kereszten, és kiengesztelte az atyát, mert az atya nem vállal közösséget a bűnnel. Ezért a megigazításnak az alapja Jézus Krisztus keresztje. Enélkül nincsen megigazulás, nincsen igazságossá válás, hogyha ez nem történt volna meg. És ehhez mi nem tettünk hozzá semmit. Sőt, mi magunk feszítettük az Úr Jézus keresztre. Igaz? A mi bűneinkért halt meg. Ezt nem szeretjük hallani. A mi gonosz indulatainkért, bántásainkért, és egy csomó mindent lehetne mondani. És a harmadik, ezért az alfa és az omega a kereszt. Ezért mondja Pál apostol, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. És megmutatta az igazságát, erről beszél itt a római levél ez a harmadik rész, ami azt jelenti, hogy türelmes volt, hosszú időn, évezredeken keresztül Isten. Elnézte az embereknek az igazságtalanságát. És mikor? Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor engedte el Isten, illetve hát akkor jött el az Úr Jézus. És akkor végezte el, ez volt a bemutatás, vagy megmutatás, hogy Isten az idő teljességében, nem véletlen, hogy az idő számítás az Krisztus születéséhez kapcsolódik, az idő teljességéhez. Ott fordul meg minden. Igaz? Ez az a pont, amire azt mondják matematikusok, hogy ilyen nincs, hogy tudnélik, ha lenne egy olyan pont, akkor ki lehetne mozgatni, vagy hogy mondjátok, fizikusok, ki lehetne mozdítani a világegyetemet. Ez az a pont, a kereszt. A kereszt az a pont, ahonnan minden megmozdítható. És amit Isten megmozdított, érted, megértem, miért? Hogy örök életünk legyen. Hogy igazságossá legyenek a tetteink, a cselekedeteink. Azért, mert szeretett bennünket. Azért önként adta magát. És érdekes az egyébként, hogy biztos tudják a testvérek, hogy Luther a római levélbe itt a 328-ba beszúrta ezt a szót, hogy egyedül, és a katolikusok azzal vádolták, hogy meghamisítja a Szentírást, mert az a szó ott nem volt benne, de Luther Origenészre meg az egyház atyákra hivatkozott, hogy a szóla fide, igaz, az egyedül hit által lehetséges a megigazulást, az Istennek az igazságát megérteni, elfogadni. Egyedül hit által. Se cselekedet, se értelem, se tett, semmi nem lehetséges, ami hozzá tehető lenne. És a kulcs szó ebben az ige szakaszban, ennek az ige szakasznak az első részében, hogy ez egyedül hit által lehetséges. A hit az mindig szemben áll mindenfajta önteltséggel, önigazsággal. Azért, mert hogy ha valaki hisz Jézus Krisztusnak a kereszt a halálában, ott az ember mindenfajta olyan dolgot kénytelen levetkőzni, hogy rádöbben arra, hogy egyedül csak Jézus az, aki segíthet. Én nem tudok tenni semmit. Képtelen vagyok bármit hozzátenni. És hadd mondjam azt az örömhírt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azért nagyon-nagyon jó dolog, mert semmilyen más vallásban nincs ilyen. Minden vallásban, filozófiában, bölcseletben az ember saját maga jut el valahová. Hadd mondjak másik személyes dolgot, jó? Most voltam egy ilyen továbbképzésen Pesten, és vártam, Kelenföldön kellett leszállni, mindegy, jöttem vissza, és ott jött egy, hogy is hívják ezeket, ilyen indiai krisnás hölgy. Két hölgy, láttam, hogy ott osztogatják a könyveket, és akkor hát még nem írták ki a vonatot, hogy a récsettel jöttem haza, és vártam, hogy kiírják, hogy melyik vágányra jön. És ő csak oda jött hozzá, látta, hogy ott oda jött hozzám ez a hölgy, egy fiatal lány, és ő eddig érő szájjal ismerik a testvérek, a krisnások, azok mindig így lebegnek. Ő is mosolygott, nagyon kedvesen, és mondja nekem, hogy hát békességet szeretne ő. Mondom, igen, jó, és akkor mi az a békesség? Hát, hogy ebben van a békesség, és mutatta nekem a krisnás könyveit. Mondom, azokat én olvastam, tényleg olvastam egyébként, amiket mutatott, egyiket biztos. És akkor én meg elővettem, mert hát volt nálam egy biblia egész véletlenül, mondom, nem abban van a békesség, ebben van a békesség. Tehát, hogy én miből gondolom? Mert mondom, békességre nem lehet eljutni magunktól, hanem az Úr Jézus Krisztus adja. A Róma 5 ezzel kezdődik. Megigazulván tehát Istennek a kegyelméből békességünk van. És mert ő azt mondja, hogy hát el lehet jutni Istenhez azzal a békességgel, amit ő megél, amit ők megélnek ott azokban a különböző táborokban, ahol vannak, nem tudom, Balatonparton, talán ott vannak Balatonfelvidéken, és mondom, hogy nem, Istenhez egyedüli út, amivel el lehet jutni, az Jézus Krisztus. Ő rajta keresztül. Érdekes volt, megköszönte. Azt mondta, hogy köszönöm szépen. Köszönöm a kedvességét. Teljesen meglepődtem. És mondtam neki a végén, hogy kívánom, hogy jusson el erre a békességre. Hogy ismerje meg az igazi békességet. Mert az a lelki állapot, én nem gondolom, hogy békesség lenne. Nem ismerem az életét, fogalmam sincs. Szerintem életemben nem fogok vele találkozni. De az Úr Jézus Krisztusban van az igazi békesség. És még egy dolgot szeretnék mondani itt ezzel kapcsolatban, a megigazítással kapcsolatban, hogy azért fontos, hogy különbséget tegyünk az igazság és az igazságosság fogalma között. Tudniillik, az isteni rend az mindig a törvényt követeli. És az ember az akaratával ezt nem tudja betölteni, erről beszéltünk. Viszont Isten igazságosságában mindig az embernek a segítségére siet. Mert Isten igazságos, és ez a kegyelem. A kegyelem, ahogy Isten nekünk segít, és nyilván az ember nem tudja az isteni rendnek a cselekedeteit megtartani, mert nem vagyunk képesek erre, hogy magunktól megtartsuk, és ezért Isten ellen vétünk. És Isten elítéli a bűnt, de Krisztusért fölmenti a bűnöst. És ezért van az, hogy ez a vád aloli felmentés, amivel állandóan vádol bennünket az ellenség, tulajdonképpen a vád aloli felmentést hívja az ige megigazításnak, igazságossá tevésnek, hogy az ellenség állandóan vádol, és Isten felment bennünket. Nagyon szép rész a Bibliában, a Zakariás könyvében erről, Ószövetség, Zakariás 3, azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös vadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhában öltözve állt az angyal előtt. Azután azt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Tulajdonképpen erről van itt szó, értik a testvérek. Elveszi a bűnt Krisztus Jézus rólam, rólad, igazságossá tesz, megigazít, az ő vére által, és ad egy tiszta ruhát, egy új ruhát. Mi a tiszta ruha? A szentek igazságos cselekedetei, amelyben járnom kell a mindennapokba, vagy járnunk. Még egy dolgot itt az igazság, igazságosság kapcsán, hogy az igazság az mindig Istennek a szavát jelenti. Tehát az igazság az mindig Isten kijelentett igéje, minden szava, minden egyes betűje. Az igazságosság az pedig az az isteni rend, aminek én nem vagyok saját erőből képes megfelelni, és amikor áthágom ezt a rendet, az isteni rendet, akkor bűnt követek el. És a bűn büntetése igazságos. Mert a bűn büntetés érdemel. Ezt rontja el a mai pedagógia. Abszolút elrontja. Ezért van sok nevelhetetlen gyerek, meg idegbeteg tanár. Meg kiégő, igaz ez a burnout, ez a kiégés, hogy a tanárok nem jutnak a 40 éves korába kiég a tanár. Nem bír bemenni az osztályba. Azért meg kicsinálják a gyerekek. Mert a gyerek, bocsánat, nem akarok ebbe elmenni, mert a gyereknek a szülő nem mondja meg, hogy hogy kell viselkedni az iskolában. A gyerek önálló életet él, teljesen. A tanár bármit tesz, bármit tehet. Ha nem áll mögötte a szülő, és a igazgató, meg a gyereket védi. És a gyerek lesz, igaz, a Feri bácsinak ismerjük ezt a példáját, amikor a gyerek lesz a bálvány. A gyerek lesz a tökéletes. És annak a házasságnak kaput. De annak a nevelési rendszernek is. Mert ha elkövetett vétket, azt bizony büntetés kell, hogy kövesse. Mert különben soha nem fogja megtanulni az, hogy rend van. És, de ezt csak zárójelben mondtam, viszont minden megbánt bűn az már nem fertőz. Tehát amikor megbánjuk a bűnt, az már nem fertőz. Ezért megbecsült Isten előtt a hívő ember. Mert nem akar bűnt elkövetni. Az más kérdés, hogy nem tud, mert tud, sajnos tudunk, mert a testünk nincsen megváltva. De nem akarunk elkövetni. Mert az óemberünk a kereszten van, ahogy erről mindjárt beszélek, ha még bírják a testvérek. És ezért a hit a bűnnek, a hit ezért a bűnnek a gyógyulása, és ezért van az, hogy a hitetlennek adott kegyelemben a hitetlen visszautasítja a kegyelmet, nem akar meggyógyulni, és Isten azért nem teszi őt igazságossá, mert ez igazságtalan lenne. Csak akkor teheti igazságossá, ha ő belátja a vétkeit, és elismeri magáról, hogy vétkes. Mert akkor ez egy igazságtalan lenne, hogy ugyanaz alá veszünk, igaz, ha valaki elkövetett valami hibát, elkövetett vétket, hát azért nem véletlen, hogy Magyarországon egyre több börtön épül. Talán azt hiszik a testvérek, hogy véletlen. Hát nyilván növekszik a bűnözés. Még ha esetleg a statisztikák mást is mondanak. Növekszik. Lehet, hogy fehér galléros bűnözés növekszik. Mindegy, növekszik. Sajnos. Mert az emberek ilyen módon akarnak, tegnap volt a hírekben, hogy Svájcba raboltak bankot. Svájcba. Ahol atombiztos bankok vannak, igaz? Most így mondom. Eddig még erről én ilyet nem hallottam, de Svájcba bankot rabolni. És valami jó sok pénzt vittek el, vagy nem tudom mit, de lényegtelen. Tehát visszatérve, hogy Isten mindig igazságos, és ezért beszél arról a római levél eleje, hogy az ember elindult egy vétek úton, és ez csak úgy lehet, hogy az ember ebből kiszakadjon, hogyha az ember hozzátér, az Úr Jézushoz tér. És hogy folytassam tovább az igét, az, hogy az embert Isten megigazította, azt megköszönhetjük. Ha megigazultam, igazságossá lettem, megköszönhetem az Úr Jézusnak. És ebben kell, hogy éljem a mindennapjaimat. Azért, hogy ő ezt a nagy dolgot, nagy csodát vitte véghez. Az Úr Jézusért. Az Úr Jézusnak a odáldozott kereszt haláláért. Aztán van itt egy kicsit nehezebben érthető rész, Pálnak az ellenfelei itt a 17. résztől. Azt mondták, hogy ha a megigazulásnak egyetlen egy feltétele van, mégpedig a hit az Úr Jézus Krisztusban, az nem jó, mondták Pál ellenfelei, mert ez legyengíti az embernek az erkölcsi felelősségét. Tudnélik, akkor nincsen szükség jó cselekedetekre. Mert ha jó cselekedeteket teszek, és a másik rossz cselekedeteket tesz egész életén keresztül, élete végén az Úr Jézushoz fordul, bűnbocsánatért, Isten őt megigazítja, hát milyen igazságtalanság ez? Tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy antinomista eretnekség, ez akkor is volt, ma is van. Nagyon egyszerűen fogalmazva arról van itt szó, hogy Isten, ha Isten a gonosz embert megigazítja, mondják az ellenfelek, akkor nem érdemes jónak lenni. Nagyon sok ember ezért nem akar megtérni, a mai világban se. Tudja, miről van szó. Főként akik hívő családban növekedtek fel, azok a gyerekek. Tudják, hogy miről van szó, de nem akarnak. Azért, mert hát majd megigazít engem Isten egyszer, ha lesz rá idő. Ha lesz rá ideje az embernek. Ha nem történik az ember életében olyan, nem tudhatjuk, igaz, hogy mi történik holnap. És hát nyilván az ilyen ember úgy gondolkodik, hogy éljünk kedvünkre, éljünk a bűnben, a félreértelmezett carpe diem is ilyen, hogy éljünk a mának, mert eredetileg ennek pozitív volt a jelentése, nem negatív, de ma negatív értelemben használják, hogy csak szakítsd le minden napnak az eredeti jelentése, ez volt a latin kifejezésnek a virágját, az örömét. Tehát nem rossz indulatról volt szó, de ez a gondolkodás, ez rossz indulatú. És ez a gondolkodás Pál ellenfelei ezt mondták, hogy hát végső soron akkor nem az ember hibás, bocsánat, amit mondok, hanem Isten hibás, Jézus hibás. Azt gondolták Pál ellenfelei. Mert hát akkor ő megigazítja az istentelent is, megigazítja azt, aki jót tesz, Hát milyen igazságtalanság? Szó sincs erről. Szó sincs erről. Tehát Pál ezt nagyon határozottan visszautasítja. De csak azért mondtam el a testvéreknek, értitek, hogy miről van szó, hogy a mai világ így gondolkodik. A mai ember ezt gondolja, a hitetlen ember. Vagy akinek van valami kis ismerete. És Pál azért beszél arról, hogy akit megigazít az Úr, annak új élete van. És az nem akar visszatérni a régihez. Ha valaki, nem fog, de nekem új kocsit ajándékoznak, mondjuk egy Opel Mokkát, vagy egy új Opelt, akkor nem utasítanám vissza, bár ragaszkodom a régihez, mert azért nagyon jól megy, csak néha egy-egy enger kihagy, meg mindig van bele baj, de ha valaki újat ajándékozna, hát dehogy utasítanám vissza. Ha valaki új életet ajándékoz, akkor miért utasítjuk vissza? Pedig az sokkal több, mint egy kocsi. Mert akinek új élete van, annak van üdvössége. Akit Isten megigazíthatott, annak a neve fel van írva a mennybe. Az nem fél a haláltól. Mert tudjuk, hogy meg fogunk halni. Erről lesz szó pénteken majd Sziget közben. Igaz a Lázár feltámadásáról, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy ő a feltámadás és az élet. És ezzel érvel egyébként Pál is a halál és a feltámadás példájával, mert azt mondja, hogy a törvény által meghaltam a törvénynek. Vagyis elkövettem a törvény szegést, ezért a törvény engem halálra ítél. Meghaltam. És az én halálomból van a keresztfám. Mert az óemberemet Krisztus halála odaszögezte. És nem szabad annak az óembernek onnan leszállni. Nem engedhetem, hogy leszálljon. És nem engedhetem, hogy bármit tegyen. Mert abban a pillanatban, amikor az óember elkezd cselekedni, akkor megint visszatérek a törvényhez. A törvény szerinti gondolkodáshoz. És az meg nem fér össze. Nem lehet egyszerre a törvényt is tenni, meg egyszerre a keresztet is vallani. Pál erről beszél itt. Mert a kettő ilyen értelemben nem hozható össze. Mert annak a következménye az az, amit Péter is tett, amiről beszélt a Zoli a múlt alkalommal, hogy képmutató módon viselkedett. A törvénynek próbált megfelelni. Hanem sokkal inkább Istennek a kegyelme, Istennek a szelleme él bennünk. Igaz, ahogy itt mondja, nagyon szép ez a rész, hogy élek, ahogyan más fordításban olvassuk, többé nem él. Nem én. Nem az énem él. Vízbe folytottam, keresztre adtam. Nem szabad, hogy az énem éljen a mindennapokba. Tönkre tesz mindent. Az én, most magamról beszélek, nem a testvérekről. Az én óemberi énem nem szabad, hogy éljen. Az óemberi természetem, mert az pusztító. A családomra nézve, a munkahelyemre nézve, a gyülekezetre nézve, és mindenre. Hanem az új él bennem. Az Úr Jézus Krisztus szeretete. És annak kell teret engedni. Mert az nem tesz rosszat, ahogy János levelében olvassuk. Mert nem tehet rosszat. Azért, mert Istennek a kegyelme vezeti, Istennek a szeretete. És ő általa élhetek boldog, örömteli életet, mert a felülről való születés által lehetséges csak az emberben az új élet. Nem pedig a törvény cselekedetei által. Ez olyan, mint amikor beoltunk valamit. Igaz? Ismerjük a példát. A beoltás az azt jelenti, hogy egyé válik kéták. És a gyökérből kapja a gyökér, az mindig, igaz, a szőlő vesző, tudjuk a példából, az mindig a földből kapja, azaz Úr Jézus Krisztust, Isten ábrázolja, onnan kapja a nedvességet. Ha egyé válok vele, és azt teszem, amit ő szeretne, hogy tegyek a mindennapokba, akkor értem meg élem meg azt, amiről itt az ige beszél, hogy élek, többé nem én élek, hanem Krisztusnak a szeretete vezeti a mindennapjaimat, a beszédeimet, a tetteimet, a gondolataimat, a cselekvéseimet, és az pedig az irgalmas szeretet. Az, ahogyan az Úr Jézus élte az életét itt a Földön. És még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy a hívő ember megkapja ezt az igazságosságot, és ez gyümölcsöt kell, hogy teremjen az életünkben. Ha nincs gyümölcstermés, igaz, akkor joggal kérdőjelezi meg a világ a hitünknek az értelmét, hogy van-e értelme. Hogyha nem látja az életemben a gyümölcstermést. És ehhez segítség, fogjuk majd venni az Efézusi levelet, az Isten fegyverzetének a felöltözése. Ott azt olvassuk, tudjuk, hogy védő fegyverekről van szó, egyetlen egy támadó az ige kardja. És itt azt olvassuk a Efézus 6.14-ben, álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Nincs itt ellenmondás a kettő között. Itt, amikor az ige erről beszél, igaz, hogy álljatok meg, felövezve derekatokat igazság szeretettel, az azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a római ruha ilyen tunika volt. És tulajdonképpen az öv az összetartotta ezt a ruhát, ha nem volt felövezve a ruha, elestek volna. És ez az öv tartotta a kardot is egyébként. Amikor azt mondja az ige, hogy felövezve magatokat igazság szeretettel, az azt jelenti, hogy a hétköznapokban igaz lelkűség, egyenes lelkűség vezesse a mindennapjaimat. Tehát úgy viszonyuljak a körülöttem lévő emberekhez, hogy egyenesen, igazságosan, Istennek az igazságát felmutatva és megélve. Nem a magam igazságosságát, mert az nem jó. Erről már beszéltem. És ezt jelenti itt az igaz lelkűség, hogy őszintén beszélek bárkivel. Az más kérdés, hogy tapintattal. Egyébként hadd mondjam azt, hogy a sátán vagy az ördög gyűlöli az őszinteséget. És figyeljék meg a testvérek, ha valakivel elkezdünk beszélgetni, legyünk hozzá őszinték. Hogyan fog reagálni? Tényleg őszintén válaszol? Vagy pedig nem? Ha nem, akkor a hazugság lelkülete vezeti a beszédét. És ki a hazug? A vádló. A vádló arra törekszik, hogy a hazugsággal éljük meg a mindennapjainkat. Jézus igaz. És ő azt szeretné, hogy a beszédeink is ne csak, hogy igen nem legyen, hanem igazak legyenek. Valóban azt mondjuk, az igaz beszéd is gyógyít. Addig még nem mondom meg valakinek, hogy mi a probléma. Addig nem várhatom, hogy ő valamilyen módon, az más kérdés, ha ő elutasítja, vagy ő nem akarja megérteni. Tehát ilyen is van. Szeretettel megmondani az igazat. Az nagyon nehéz. Ahhoz kell a lelki tapintat. De nem mondhatunk hazugságot. Azért, mert az igaz lelkűség az az Úr Jézus Krisztus lelkületének a jellemzője. És a megigazulás páncélja, a másik, az pedig azt jelenti, hogy nem az önigazságom, nem a saját igazságom, hanem Krisztusnak az igazsága az, ami véd engem. Az a páncél, igaz, amit magamra öltök, pontosabban Krisztus az, akit magamra öltök. És figyeljék meg a testvérek, vagy az ókori harcban ez a páncél, ez mellvért volt. Mellvért volt. Ami azt jelenti, hogy a hátat nem fette. Magyarul nem kell elfordulni attól, hogyha valakit bántanak, vagy bántanak bennünket. Hanem az, amikor mondanak valami gonoszat, vagy rosszat, álljatok ellene, és ő elfut tőletek. Hát ehhez kívánok a testvéreknek sok erőt a mindennapokba, mert nagyon jól tudja az ember azt, hogy a mindennapokban megélni az új életnek a szépségét, örömét, igazságát, hogy Isten ingyen igazított meg bennünket. A Bibliának egy alaptanítása, egy alapgondolata, és azt gondolom, hogy erről nagyon-nagyon sokat lehetne meg kell is beszélni, de enélkül nem érthető semmi. Hát ezt jó, ha jól értjük, és jó, hogyha megéljük a mindennapokban azt, hogy az Úr Jézusnak a szeretetével, erejével, kegyelmével fordulunk ebben a világban minden egyes ember felé, mert igazából az embereknek erre van szükségük, hogy azt a szeretetet megéljék a mindennapi kapcsolatban, amit én is megéltem, vagy mi is megéltünk akkor, amikor Jézus újjászült bennünket és új életet adott nekünk. Amen. Átadom a testvéreknek a szót.